Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyek, urak! A Central Parkból, New Yorkból, legalábbis a műsor első felében, aztán a műsor második felében majd megyünk vissza Philadelphiába, mert megint csak meccsre megyek majd, úgyhogy oda fogom Önöket is vinni. De addig is New Yorkban is egy kicsit megnézzük a focit, bár hozzáteszem, Philadelphiához képest is New Yorkban kevésbé van jelen a labdarúgás, bár hozzáteszem, két olyan étteremben is jártam, ahol rengeteg kivetítő volt. Hát azt tetszett, hogy a projektorokkal, kivetítőkkel itt nem spórolnak. Tehát ha valaki azt mondja, hogy na ott lehet nézni a meccset, akkor nem csak betesznek egy darab tévét, és akkor úristen vagy elromlik, vagy nem, hanem betesznek 8-at, 10-et, 12-t. Tényleg nagyon profi a technikát illetően, meg a közönség kiszolgálását illetően. Itt a Central Parkban egyébként sétálok, miközben mesélek Önöknek New Yorkról. Tényleg mindenki találkozik, mert hogy ez a város tüdeje. Manhattan lényegében egy sziget. Ez New Yorknak a lényegi része a turista szempontjából, és az északi területen van Harlem, a déli területen pedig Manhattan, és kettő között pedig ugye találkoznak itt ezen a szigeten mindazok, akik laknak akár a harlemi részen, akár a manhattani részen, az üzleti negyed egyes lakóvezetében. És hát emiatt aztán tényleg itt aztán mindenki találkozik mindenkivel, bár hozzáteszem, nem ez a legnyűsgőbb pont New Yorkban. Az egyik este a Times Square-en nagyjából másfél-két órán keresztül csak üldögéltünk, és azt figyeltem például, hogy mit csinálnak az emberek, mert hogy nagy divat van New Yorkban mindig bizonyos időszakokban, hogy éljenek meg az emberek, mi az, amit a turistáknak eladjanak, és hát most a labdarúgó világbajnokság idején van megint jó pár divat. Az egyik ilyen divat a szerelembicikli. Rózsaszínű, természetesen szerelmi feliratok vannak rajta, meg mindenféle ilyen érdekes díszek, és ezt a kis biciklit egy riksa hajtja, és ketten beülnek, de hogyha gyerek van, akkor akár hárman is, és akkor közben megy a New York című dal, vagy bármi más, hát bömböl persze mindenféle zene ebből a szerkezetből. Na hát ilyenből rengeteg van, és akkor mennek persze az emberek, és örülnek annak, hogy ezzel a kis biciklis taxival felfedezik New York belvárosát. A másik nagy divat az, hogy a Times Square-nél fotósok profi géppel, meg mindenféle kellékekkel, derítővel, lámpával felvételeket készítenek, úgy, hogy az alanya pedig ennek természetesen az, aki fizet, a turista. Hát nem akkora ászok azért, én láttam, hogy milyen képeket készítenek, nem volt nehéz látni, mert hogy úgy csinálják, hogy közben a nyakukban van egy iPad, kifelé fordítva, és lehet látni, hogy milyen képeket készítenek arról, aki fizetett érte. Úgyhogy ez is nagy divat most. Fotósok tömkelege csábítja a turistákat arra, hogy álljanak ki az út közepére. Mert az is érdekes a Times Square-en egyébként, hogy az autók ugyanúgy mehetnek, nem csinálnak belőle gyalogos zónát, és hát persze óriási dugó van, meg mindenki össze-vissza mászkál, miközben jobbra-balra nézik a fényeket, meg azt, hogy mindenki megvalósíthatja önmagát. Tehát itt van egy olyan rész, ahol egyébként szabadon dolgoztatnak az utcazenészek. Egyébként New Yorkban az a szabály, hogy eleve az utcazenészet az szabad, de a Times Square-en belül is van egy olyan zóna, ahol mindenki előadhatja a művészetét, és hát jöttek a pompomlányok, és akkor ott táncoltak. Utána lehet önkéntesen adakozni is, nem lehet ez agresszív, az a szabály. És utána volt egy srác, aki pedig dobolt, és kukákat hozott, 4-5 kukát, lerakta a kukát maga mellé, és dobszólóval szórakoztatta a nagy érdeműt. Aztán volt egy másik fiatalember, aki semmi más nem csinált, csak ordított egyet, és utána különböző arcokat vágott. És nem tudom, haragos arcot, szomorú arcot, majd megint ordított egyet. És volt egy bácsi, aki zenélt, és macskanyávogást utánozott, meg kutyaugatást. Na hát ebből el lehet lenni New Yorkban, sőt, hát van, aki megél belőle, mert annyi a turista, hogyha valaki jól csinálja azt, amit kitalált, akkor még bőven keresett vele pénzt is. Úgyhogy tényleg olyan a Times Square, hogy egy kicsit, ha valaki volt Thaiföldön, Pattaya-n, ahol tényleg azt mondják, hogy oda mennek a rossz fiúk, na hát ez a Pattaya-nak a VIP kiadása néha így esténként, ez a Times Square. Itt azért tényleg mindenki megfordul. Hát este van ez a hatalmas buli hangulat, ez a tényleg New Yorknak ez a fajta lüktetése. Az egyik ember megy a különböző musicaleket nézni, a másik nézi az ordibáló embert, a harmadik az felmegy a Skywalkra, mert hogy a Times Square új attrakciója, hogy fel lehet menni egy felhőkarcolónak, hát nem is a tetejére, de a 19. emeletre, és ott ki lehet menni egy olyan helyre, hogy alattunk a mélység és üvegből van egy üveghíd, és akkor ez dupla adrenalin fröccsöt jelent, meg lehet látni sok mindent, a Times Square felülről legalábbis. Közben Tovább sétáltam itt a Central Parkban, és lehet hallani egy helikoptert is, rengeteg helikopter köröz New Yorkban, onnan figyelik a dolgokat, mert hát azért van bűnözés bőven. És a Central Park mégis egy kicsit megnyugvást jelent. Leülhetünk a padra, és innen megnézhetjük a felhőkarcolókat, mert hogy New Yorkban bőven van Manhattan üzleti negyedében felhőkarcoló. Ami érdekes, az az, hogy a Financial Districtben, az üzleti negyedben az a szabály, hogyha van egy alapterülete egy befektetőnek, és az alapterület 25%-át vagy annak kevesebbet használ, akkor nincs felső határ, olyan magas házat épít, amilyet csak bír. Ezért van az, hogy ilyen ceruzaszerű óriási épületek kinőnek a földből és tartanak az ég felé, mert hát minél magasabb, ugye annál jobban megéri, és hát óriási magas épületek vannak bőven, az új épületek is mind egyre magasabbak, hát minél magasabb, annál több lakást tudsz benne kialakítani, és méregdrágák ugye az itteni lakások. Hogyha valaki nem ebben a menheteni területben, nem az üzleti negyed részben akar lakásokat, vagy irodákat, vagy bármit építeni, akkor az a szabály, hogy az alapterülete szor 15, ez amekkora alapterületű lehet az ő általa épített ingatlan. Tehát, hogyha van mondjuk egy 1000 négyzetméteres telked, akkor 15.000 négyzetméteres lehet az az ingatlan, amit oda összességében felhúzol. Viszont, hogyha nem használod ki ezt a 15.000 négyzetmétert, mondjuk az 1000 négyzetméteres alapterületi telkednél csak, nem tudom, 3000 négyzetméteres ingatlant építesz oda, akkor eladhatod a légtérjogodat a szomszédodnak, mert hogy itt ugye van légtérjog is, tehát az épületek fölötti rész is a tulajdonosé, és hogyha mondjuk van 4 szomszédod, mindegyik eladta neked a légtérjogodat, akkor megint csak építhetsz egy irgalmatlanul magas csodát oda is, ahová egyébként vonatkozik a korlátozás, tehát ha nem feltétlenül a menheteni üzleti negyedben akarsz felhőkarcolót csinálni, ahol nincs felső határ, akkor is építesz nagyon magas épületet, hogyha megveszed a környező épületeknél a légtérjogot, tehát azt a területet, amit ők nem használtak ki, pedig lehetne. Úgyhogy érdekesek itt az építkezések, hát emiatt van aztán olyan látvány, hogy épül 3 darab ilyen ceruzaszerű felhőkarcoló, közepén meg ott van egy régi templom, vagy egy régi épület, azokat meghagyják, és van egy szecessziós, csodálatos palottaszerű valami, meg van egy csupa fém dizájnú másik épület. És hát itt bőven lehet ötletelni, meg mindenre vevők. Az egyik épületet például felújítják, és csináltak belőle egy óriási, hatalmas Louis Vuitton bőröndöt, de tényleg egy hatalmasat, tehát egy, nem tudom, egy 30-40 emeleteset, és ez is látványos. Meg általában a különböző luxus cégeknek a termékeinek a reklámozása az 5. sugárúton elképesztően érdekes. A foci VB idején vannak külön márkaboltok, ahol be lehet szerezni a különböző csapatok mezeit, meg mindenféle mást, és mellette pedig rengeteg étterem kínálja a foci meccsek nézésének lehetőségét, bár hozzátelem, teszem, itt azért New Yorkban mondom, nincs olyan hangulat, mint akár Philadelphiában, akár más városokban, pláne nincs olyan, mint amit mondjuk Katarban, Dél-Afrikában vagy Brazíliában tapasztaltam. New York amúgy is egy nagy attrakció, és hát ezt a nagy attrakciót nem tudta a Sucker felülírni. Hát ugye itt Suckernek hívják a futballt, a focit, és azért itt még mindig az az attrakció, hogy itt vagyunk a Central Parkban, és itt mindig van valamilyen esemény. Itt van egy nagy állatkert is, most pont a bejáratánál ülünk, nem messze a Sherman szobornál. Ő az északiak egyik tábornoka volt, és egy aranyszínű szobra vezet minket a Central Parkban lényegében befelé. Egyébként nagyon szeretik itt New Yorkban is, meg Amerikában is jó pár helyen az aranyszínű szobrokat, meg az aranyszínű, ezüstszínű szobrokat. Hát eleve ugye az Art Deco is, az aranyozásról is szól egy picit. Közben itt van mellettem nagyjából 1 méterre egy mókus. Nagyon aranyos, tényleg egy cukormókus, és rengeteg állat van egyébként a Central Parkban, de mókusból különösen sok van. Hát mindjárt idejön, és ő is beleszól egy kicsit a mikrofonba. Hát nehéz lesz neki egyébként, mert a mikrofon fel van csatolva ide az ingemre, hogy közben tudjak sétálni, meg körbe tudjak nézni, és el tudjam mesélni a kedves hallgatóknak, hogy hatalmas 54 emeletes épületek vannak, meg 67 emeletes, meg van 80 emeletes is. Ezeket látom. A Central Park ugye a tüdeje New Yorknak, és innen viszont lehet látni a felhőkarcolókat jobbra-balra, hogy így körbe forgok. Már persze akkor, hogyha nem éppen egy fa alá állok be természetesen. Ami még érdekes volt, hogy idefelé sétálva bementünk a Trump Towerbe, a Trump toronyba. Sokszor voltam már nagyon New Yorkban, több mint 20 alkalommal. Volt egy olyan időszak, amikor hosszabb időt is itt eltöltöttem, de valahogy ide még nem mentem be. Most kíváncsiságból bementem, és hát van itt Trump grillező, van Trump ajándékbolt, van Trump édességbolt, van Trump viszkizőhely, és mindenféle más. Az ajándékbolt az különösen érdekes volt, mert a sapkától a kártyán át a kulcstartóig szinte mindent lehet kapni Trumpos kivitelben, úgyhogy van egy olyan sapka is, mert rá van írva, hogy Trumpnak mindig igaza van mindenben, és akkor ezt is lehet viselni, úgyhogy ez is érdekes élmény volt számomra. Meg van egy külön kis sarok, amit a turisták kedvéért kialakítottak úgy, hogy vannak zászlók, és akkor ott van Trumpnak a fényképe, meg hogy az Egyesült Államok elnöke, és akkor azzal is lehet fényképezkedni. Úgyhogy ez is érdekes volt, tehát itt tényleg lehet a rajongóknak mit találni, hogyha valaki nem rajongó, akkor is érdekes egyébként. De visszatérve egy kicsit a Central Parkra, itt a növények is érdekesek, meg az, hogy rengetegen futnak, szaladnak, van egy kis tó is, és akkor kipihenheti magát mindaz, aki mondjuk a foci VB hangulatában egy kicsit elfáradt valamelyik szurkolói zónában. Ha a Central Parkból elkezdünk sétálgatni a Fifth Avenue-n, az 5. sugárúton, akkor már bizony sokkal nagyobb a forgalom. New Yorkban rengeteg alkalommal van dugó, a városközpont sokszor beáll, úgyhogy metróval érdemes leginkább közlekedni, vagy persze lehet sétálgatni. Az 5. sugárút, a Fifth Avenue az, ami a Central Park sarkáig vezet, és lényegében a legfontosabb üzletek sokasága található itt, de itt van egyébként az Empire State Building, itt van a Rockefeller Center is, és láttam egy hatalmas bőröndöt, ugyanis az egyik felhőkarcolót éppen beburkolták nagy bőröndé, meg hát sok minden mást is lehetett látni egyébként, mert a kirakatok önmagában érdekesek. Új divat bőven van New Yorkban. Az egyik ilyen divat ugye mangó árusítás, és majdnem mindenki mangót árul, de van más gyümölcsárus is. Valószínűleg ez a trend ez elterjedt, hogy gyümölcsöket fogyasszunk minél nagyobb mértékben, mert hogy rengeteg a gyümölcsárus, és rengeteg helyen lehet kapni olyan gyümölcsöt, amit egy kis műanyag villával azonnal el tudunk fogyasztani. Ami kiment a divatból, hogy nincsenek limuzinok. Összesen egy limuzint láttunk, pedig emlékszem, hogy én ugye már először 95-ben voltam New Yorkba, utána rengetegszer különböző tanulmányutakra meghívtak, rengeteg alkalommal voltam itt, és mindenki limuzinnal akart utazni, nagy, hatalmas, 9 személyes limuzinnal, volt benne még italfogyasztás is néhány esetben, és élvezni lehetett ezt a hangulatot, hát ez kiment a divatból. Ma már, amikor az Uberrel, meg sok minden más módon így előre megrendeljük az autót, hát ritka az, hogy valaki limuzinnal menjen A-ból B-be. Úgyhogy ez már nincs New Yorkban, hogy limuzinnal csak úgy kirándulgatunk, és nincs is annyi limuzin, mint korábban. Helyette van sok minden más, például a gyümölcsárusok, ugyanúgy megvannak a hotdogárusok, a csirkefalatokat is kínálják meg, ezeket az általában ismert hamburger típusokat is, és hát továbbra is vannak természetesen emléktárgyárusok, csak már más a divat az emléktárgyakat tekintve is van változás. Már meséltem arról, hogy a Trump Towerben milyen emléktárgyakat lehet vásárolgatni, de hát egyébként persze a különböző szeretem New Yorkot hűtőmágnestől kezdve a szokásos bögrékig minden van. Elsétáltunk a Wall Streetig is, és megnéztük a bikát, ami nem messze van ugye a Wall Street-től, lényegében a Broadway és a White Street-nek a sarkán van. Érdekes, hogy ez a hatalmas bika, ami a New Yorki tőzsdének is a jelképe, meg a New Yorki gazdaságnak is a jelképe, lényegében úgy került oda, hogy volt egy hatalmas nagy gazdasági válság, és ez megihlette az alkotóját, aki oda szállítatta és lerakta azért a bikát, hogy majd hozzon szerencsét és legyen jobb az elkövetkezendő időszak, mint a hatalmas nagy bukták. És meg is büntették, el is akarták szállítatni, sőt el is vitték egy időre, aztán visszakövetelték az emberek, mert hogy tetszett nekik a bika. Úgyhogy ma már sor áll ott azért, hogy megfoghassák az emberek a bikának a szarvát, és akkor úgy készüljön fotó, mert az majd szerencsét hoz, és felmegy majd a részvényárfolyam, hogyha van értékpapír számlájuk. Hát nem tudom, hogy ettől megye fel az értékpapír számla, minden esetre rengetegen vannak itt, és sorba kell állni úgy, hogy egyébként nincsen semmifajta hivatalos dolog, mert ez egy köztéri szobor. Csak Amerikában tudnak az emberek sorba állni. Nem akar mindenki egyszerre oda menni, hanem sorba állnak, és akkor mindenkiről készül jó fotó, úgyhogy csak ő van meg a bika. Ez is érdekes volt, hogy profi sorba állók az amerikaiak. Mi nem vagyunk ilyen profi sorba állók, mi mindig előre furakodunk, beállunk, oda megyünk. Hát itt ez nem így működik. Mellette, a Wall Street mellett ott van még a tőzsdei épület, de mivel hogy manapság már a kereskedelem javarészt elektronikus úton történik, ezért hát itt nem akkora nyüzsgés, mint korábban. Az egész Wall Street első szakaszát lezárták, és a tőzsdei épületének elejét is lezárták, oda a turisták nem is tudnak tovább menni. Ellenben tovább mehetünk nagyjából 10 perc sétával arra a helyre, ami egykor New York leglátogatottabb nevezetessége volt, és bármilyen morbid, de ez a Grand Zero. De többen ellátogattak a Grand Zerohoz az ikertornyok lerombolását követően, mint ahányan a szabadságszobrot megnézték. Sőt, még az Empire State Buildinget is megelőzte. És mindenki kíváncsi volt arra, hogy hát mi maradt a szörnyű tragédiát követően abból a helyből. Hát hatalmas nagy gödrök maradtak, jó magam voltam az ikertornyok lerombolása előtt is. Vannak még olyan felvételeim, amin megvan a World Trade Center két ikonikus épülete. Aztán voltam közvetlenül a katasztrófát követően is, és most ismét ellátogattam, és megnézhettem azt, hogy mi van most az egykori ikonikus épületek helyén. Nos, ahol álltak konkrétan az ikertornyok, ott meghagyták a hatalmas gödröt, és egy óriás medencét csináltak belőle, de olyan medencét, aminek a közepén még van egy hatalmas medence, aminek nem is látni az alját, tehát mint egy óriási lefelé tartó valami, és a medencébe folyik a víz, középre tart, és a középen, mint egy hatalmas üregben eltűnik a víz. És ez az űrt jelképezi, azt az űrt, ami azok után támadt az emberekben, akik életüket vesztették a szerencsétlenségben. Nagyon hatalmas, óriási, monumentális ez az emlékmű, és hogy megőrizzék mindenkinek a nevét, akit azonosítani tudtak az áldozatok közül, ezért az emlékmű, a hatalmas, óriás emlékmedence szélére fel is vésték mindenkinek a nevét. Itt egyébként gyakran látunk virágokat is, mai napig sokan őrzik a meghalt szeretteiknek az emlékét azzal, hogy kimennek és virágot tesznek oda, ahol az ő neve található a medence szélén. Emellett van egy 911 múzeum is, ide be lehet menni, és azt is meg lehet nézni, hogy például mi történt akkor, amikor elkezdődtek a mentési munkálatok, és az egész történetről sokat meg lehet tudni. Nem építették fel mind a két tornyot, hanem egyet, viszont az nagyon magas lett, 1776 láb, azért 1776, mert ez a függetlenség évére utal, 1776-ra, ez nagyjából 541 méter, és ezzel New York legmagasabb felhőkarcolója lett. One World Trade Centernek is hívják, de Freedom Towerként is, a szabadság tornyaként is emlegetik. A tetején is van egy hatalmas kilátópont. Eleve az Empire State Buildingen, itt a One World Trade Center épületében, és a Rockefeller Center épületében is van kilátópont, de a Times Square-nél is van egy skywalk, tehát nagyon sok hely van, ahonnan megnézhetjük New Yorkot egy kicsit magasabbról, és gyönyörű panorámában tényleg elkápráztathatjuk a felvételekkel utána azokat, akiknek megmutatjuk. Mellette a Freedom Tower és az emlékmedence, meg a 911-es emlékmúzeum mellett van az Oculus nevű hely. Az Oculus arra a helyre épült, ami szintén megsemmisült a tragédiát követően, hiszen amikor leomlottak az ikertornyok, a környék is lényegében egy jó szakaszon lakhatatlanná vált. Most itt az egyik helyre az Oculus néven építettek egy nagy kereskedelmi központot, ami lényegében egy óriási pláza. Benne van a World Trade Center 3, meg a World Trade Center 4 névre hallgató ilyen kis alpláza. Lényegében üzletek sokasága, de a föld alatt van javarészt, a föld felett pedig egy szárnyat mintáz a teteje. Úgyhogy ez is nagyon jól néz ki. Hát olyan, mintha a földből egy szárnyas újjáéledő főnix madár hirtelen kijönne, úgy néz ki, úgyhogy ez is egy látványos dolog lett. Hát ez van az egykori World Trade Center helyén. Az új World Trade Center-ek, Oculus, az emlékmedencék, a szabadságtorony, a Freedom Tower, nagyon magas, és az emlékmúzeum. Sokan ide jönnek egyébként, mert kihűlős helyek is vannak, és akkor egy picit el lehet gondolkodni a világ dicsőségén. A szabadságszobor rendkívül népszerű, a turisták közül nagyon sokan elmennek megnézni, és a világbajnokság idején sincs ez másképpen. Norvég turistával rengeteget találkozunk, rengetegszer találkozunk, és közülük is sokan elmennek megnézni a szabadságszobrot. Egyébként érdekes, hogy el kell menni metróval egészen a kikötőig, a Manhattan déli részén található kikötőig, és itt aztán nagyon sokan üzemeltetnek járatokat. Sokan ott állnak már a bejáratnál, és próbálnak kuncsaftot szerezni, és a különböző akkreditált hajós társaságok azok egymással licitálva szólnak a vendégeknek, hogy hú, hát akkor gyere velem, gyere velem, gyere velem. Van egy órás, meg 3-4 órás túra is. Az egyik esetében meg is áll a hajó, és ki lehet szállni a Szabadságszigeten, és utána pedig az Ellis Islanden is, ahová a bevándorlók érkeztek egykor. Az egy órás túra csak körbe megy a szabadságszobornál, csinál egy ilyen kis kört, és utána visszamegy, de igazából amellett, hogy a szabadságszobrot lefotózzuk, az az érdekes, amikor visszafelé jövünk, mert hogyha délután csináljuk mindezt, akkor gyönyörű a Manhattani felhőkarcolók látványa. Tehát itt készülhetnek a legjobb felvételek, mert a délutáni napfényben tényleg meseszép, ahogy a fém testén a felhőkarcolóknak csillog a napfény. A szabadságszobor története is érdekes, mert meséltem, hogy az ikonikus Wall Street féle bikaszobrot, ami egyébként nem pont a Wall Street-en van, hanem picit odébb, de nem messze tőle. Lényegében csak úgy oda tette a művész, és aztán elvitték, és kikövetelték az emberek, hogy mégiscsak legyen ott. Hát a szabadságszobornak is, amit a francia ajándékként kaptak, az lett a sorsa, hogy először azt mondták, hogy hát nem kell, mert drága felállítani. Nagyon sokba kerül megcsinálni a talapzatot, sokba kerül felállítani, úgyhogy köszönjük szépen a franciák ajándékát, de ebből nem kérünk. Aztán közadakozásból végül is mégiscsak összedobták a pénzt, mert hogy az emberek viszont szerették volna, hogyha ezt az alkotást kiállítják, és végül is összedobták, és milyen jó, hogy összedobták ezt a pénzt, mert New York jelképe a szabadságszobor, és ott magasodik a Liberty Island, a szabadság szigeten, tehát egy szigeten áll a szabadságszobor a tengernél, a tengeröbölben, mert pont az a lényeg az egésznek, hogy aki hajóval ide érkezik, ezt lássa meg először, mert ez jelképezi a szabadságot. Úgyhogy ide is nagyjából 2 óra kirándulni, abból 1 óra a hajóút, fél óra, amire följutunk a hajóra, meg amikor leérkezünk, akkor valahogy elvergődünk egy metróállomásig, vagy bárhová. A világ legzöldebb stadionjának is hívják itt mellettem a Philadelphiai stadiont, ami egyébként a legnagyobb amerikai biztosító nevét viseli, de itt ezt nem használják, mert hogy a FIFA csak a hivatalos szponzorokat említi meg. Egyébként amerikai foci stadion, de a normál labdarúgó mérkőzéseket is kiválóan le tudják itt bonyolítani. Hatalmas a hangzavar, rengeteg szurkoló van, előtte körülbelül egy olyan 150 méterre a stadionnak van egy hatalmas szurkolói zóna, itt más meccset is mutatnak, folyamatosan pörögnek a mérkőzések. Hangosan mondja a kivetítő hangszorójén a kommentátor azt, hogy éppen mi történik, és hát persze a góloknál hatalmas üdvrűalgás is van, úgyhogy itt tényleg a népek olvasztó tengelye, nem csak Amerika, hanem ez a turkolói zóna is itt a stadion mellett, ahol egyébként 1 órát kell várni nagyjából arra, hogy valaki csirkefalatokhoz jusson. Hatalmas sorok vannak a mosdónál is, meg mindenhol, és rengeteg ember tényleg a világ minden szegletéből. Mellette gyönyörű, hogy épp egy repülő elhúz a stadion fölött, ez is önmagában nagyon szép. Keveredik a kommentátor hangja, a zene, a buli, az afrikai együttesek ritmusai, óriási itt a hangzavar Philadelphiában, a stadion melletti szurkolói zónában. Maga a stadion egyébként karbonsemleges, és a világ legzöldebb stadionjának hívják azért, mert hogy napelemekkel működik, meg szélventilátorokkal, ilyen kis mini szélerőművekkel, ráadásul a szemetet mind-mind az utolsó kis pohárig is újra hasznosítják és újra feldolgozzák. Az alakja is jól néz ki egyébként. Nem csak foci meccsek, meg amerikai foci meccsek vannak itt, hanem azok az amerikai foci meccsek is, amelyeket az Egyesült Államok hadserege és az Egyesült Államok haditengerészete egymással vív, úgyhogy ebből a szempontból is érdekes. A szurkolók pedig a legkülönbözőbb maskarákban, a dél-amerikaiak indián fejdíszben, a lányok közül sokan kifestve, mindenki mezben persze, de hát vannak plüssállatban burkolózó szurkolók is, úgyhogy ez is önmagában egy hatalmas forgatag. Ezért is érdekes, ezért is jó itt a világbajnokság. Szurkolói zónában vagyunk most, és csodálom azt, hogy az amerikaiak nagyon tudnak sorba állni. De tényleg mindig, mindenhol úgy sorba állnak, hogy senki nem megy előre, nem tolakodnak, hanem kivárják azt, hogy rájuk kerüljön a sor. Egyébként a szurkolói zónában rengeteg akciót hirdetnek a különböző cégek. Van például egy nagy bank, és iszonyatos sorok várnak arra, hogy hát, hogyha kisorsolják őket, és akkor pénzhez is jutnak, meg még a VB döntőjébe is eljutnak, meg mindenféle más dolog, valami miatt jó dolog itt sorba állni, úgyhogy hihetetlen sorok vannak. Az étel, az ital, az könnyen megkapható. Tehát ott gondoskodtak arról, hogy ha valaki nem valamilyen akcióban akar részt venni, vagy promócióban, akkor ne kelljen annyira sorba állni. Hatalmas területen van például itt Philadelphiában a szurkolói zóna, ahonnan az a tudósításnak ezt a részét hallják. Jobbra-balra rengeteg rendőrt látok, sorbaállókat, zenekart, óriás kivetítőt, éttermeket, a legkülönbözőbb szponzoroknak, támogatóknak a pavilonját, és bőven van hely. Nagyon komolyan figyelnek a biztonságra, átnézik a táskákat, és nagy divat lett az, hogy átlátszó táskát kell venni, és ha átlátszó táskája van valakinek, azt beengedik. Úgyhogy ez is valószínűleg hozzánk begyűrűzik majd. De hát nagyon sok olyan dolog van, amit még érdemes eltanulni itt, a tanulságokat levonni. Hát például az, hogy engedjük már el azt, hogy a stadionokban nem mutatjuk mi azt, hogy mennyi idő van még hátra a hosszabbításkor. Itt, hogyha nem éppen ilyen meccs lenne, akkor vissza is számolnak egyébként, és akkor kell lefújni a játékvezetőnek, amikor visszaszámoltak. De hogyha nem is számolunk visszafelé, de legalábbis kell mutatni az időt. Érdekes egyébként, hogy itt például a labdarúgó utánpótlás meccseken, meg jó pár eseménynél a cseréné megállítják az órát. Tehát nincs olyan, hogy na akkor időhúzó csere, hát milyen időhúzó csere, hát megállítják az órát, akkor nem megy tovább. Nem mindig, nem feltétlenül az összes játék megállásnál, hiszen akkor ugye egy foci meccs nem 90 valamennyi perces lenne, hanem 60 perces, de a cseréknél megállítják. És hát ugye most, hogy negyedekre osztottuk már a focit, a reklámszünetek, vagyis hát a hidratációs szünetek okán, emiatt valószínűleg indokolt, hogy szabályozzuk azt, hogy ne lehessen húzni az időt. Nagy divat az a különböző szórakozóhelyeken, így itt is, hogy két ember leül egyik ide, egyik oda, és akkor a ülés közben tudnak focizni is, mert középre bedobnak a labdát, bedobnak egy labdát a zárt térre, és akkor ki lehet próbálni. De lehet azt is kipróbálni, hogy egységnyi idő alatt hányszor tudok passzolni. Van ilyen passzmérő, meg mindenféle egyéb kihívásnak is itt alávethetjük magunkat, és akkor megnézhetjük, hogy az abszolút rangsorban aznap hogyan nálunk éppen a többi szurkolóhoz képest. Csocsózni is lehet, jobb oldalon célba rugni, mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes, de van egy műfüves focipálya is a szurkolói zónában, most arrafelé sétálok tovább. Van miből válogatni, tehát a szórakozás a foci körül forog persze, szórakoztatás, de rengeteg minden van. És hát a legkülönbözőbb országokból érkezett szurkolói csoportok jobbra-balra vegyülnek, énekelgetnek, táncolgattak, közben hallatszik a zene is, aztán nem sokára meg kezdődik majd a közvetítés. A rendőrök is fociznak egy kicsit, úgyhogy ők is benne vannak a játékban. Újabb mérkőzés, hölgyek, urak! Ugye egy szurkolói zónáról már meséltem önöknek, arról a szurkolói zónáról, ami ott van közvetlenül a stadion mellett Philadelphiában, és onnan hallhatták a néhány mondatos kis tudósítást az előbb, de hogyha kijövünk innen, akkor tényleg pillanatokon belül odaérkezünk a stadionhoz. De egyébként van egy másik szurkolói zóna is, ami pont a másik oldalán van a városnak, mert hogy metróval jöttünk ide, egyébként nem állt meg minden állomáson egy idő után, amikor megtelt a metrószerelvény, akkor tovább jöttünk, és egyenesen elhozott ideig a stadionig, és itt mellette van, aki még bement oda egy kicsit a zónába, mások pedig már rögtön jöttek a stadionhoz, de egyébként a legutóbbi meccsen is az volt a tapasztalat, hogy viszonylag gyors a beengedés. Reméljük, hogy majd most is így lesz. 6 meccset rendeznek összesen Philadelphiában, úgyhogy tapasztalt helyszínről van szó. Érdekes az is, hogy a másik zóna, ahol meg nagyon sokan összejönnek, akik nem kaptak jegyet, nem vettek meg, nem is gondolják azt, hogy most pár ezer eurót erre áldoznának, hiszen még most is, amikor kiszálltam a metróból, mondták, hogy hát tiket, és akkor lehetne jegyeket venni, de hát ugye horrorárban már persze, azoknak kínálják, akik úgy jöttek ide, hogy reménykednek abban, hogy hát az utolsó pillanatban tudnak vagy egyet venni. És a másik szurkolói zóna, az pedig pontosan a város északi részén van, a Rocky Balboa szobor után, a Szép Művészeti Múzeumtól északra, 15 ezer ember fér oda egyébként. És már második alkalommal volt olyan, hogy kiküldték a nézőket, mert hogy viharveszély okán úgy döntöttek, hogy leállítják a közvetítést. Argentina játszott Ausztriával, és azt mondták Messi gólja után, hogy akkor most mindenki 30 percen belül hagyja el ezt a területet, mert vihar lesz. Hát jött vihar, bár nem volt olyan hatalmas nagy vihar, és végül is sikerült utána visszamenni egy olyan helyre, ahol meg tudtuk nézni Messi második gólját is. Szerencsére a kettő között nem rúgott éppen gólt, és aztán utána jöhetünk ki a mérkőzésre a stadionba itt Philadelphiában. De ez a szurkolói zóna egyébként azért érdekes, mert van benne egy olyan játék, amikor ki lehet próbálni, hogy mennyire tudunk pontosan passzolni. Piros, kék és zöld jelzés van, hogyha a kéket eltaláljuk, akkor jó passz, ha zöld, akkor nagyon jó passz, ha piros, akkor meg az ellenfélhez adtuk a labdát. És 1-3-0 pontot lehet szerezni, úgyhogy igyekezni kell, de mi korán érkeztünk a szurkolói zónába, és hosszú ideig mi tartottuk ezt a rekordot egyik kedves barátommal, és azóta biztos, hogy megdöntötték, bár nem tudom, mert nem mentem vissza azóta a szurkolói zónába, de örültem annak, hogy 30-40 pontot értek el a helybeliek, és akkor 70-80 ponttal lehetett dicsekedni, hogy hú, de komolyan tudnak a magyarok passzolni. Hát jó lenne, hogyha a meccseken is ezt meg tudnánk ugrani, nem csak így az amatőrök között. Érdekes az is, hogy van egy műfűves focipálya, és főleg gyerekek focizgatnak ott. A legnagyobb sor pedig a szurkolói zónában az egyik helyi banknak a promóciójáért állt, és ott láttam, hogy tényleg százak, ezrek várakoznak, hogy valamiért jó legyen nekik, ha majd odaérnek a sorban a banknak a pultjához. Ki lehetett próbálni azt is, hogy milyen egy kapunak a sarkát eltalálni, mennyire nehéz, tehát ilyen ügyességi játékok is voltak, de akik a hagyományos szeretik, azoknak meg csocsó is volt, úgyhogy lehetett bőven miből válogatni, hatalmas területen csinálták meg a szurkolói zónát Philadelphiában. De mondom, az volt az érdekes, hogy pont azon a részen van, ami talán a legmesszebb van a stadiontól, mert a legészaki területen, északi parkon, az úgynevezett Lemon Hillben, a citromvölgyben van a szurkolói zóna, a nagy, és ehhez képest meg a stadion, az pedig pont a déli részén van Philadelphiának. De hozzáteszem, itt is van egy ilyen kis mini szurkolói zóna, éttermekkel, kivetítővel, itt a stadion mellett, ahová olyan sokan nem férnek be, de szeretnének minél többen eljönni. De hát közben indulni is kell, mert hamarosan kezdődik a mérkőzés, ami itt mindig nagyon komoly ceremónia, mert hogy szórakoztatják már jó korán azokat, akik ide látogattak, és vannak pompomlányok is, amikor hidratációs szünetnek nevezett reklámszünetek osztják ugye negyedekre a focit, akkor itt mi pompomlányokat látunk fellépni, és mellette pedig mindig szól a zene, tehát nagy buli hangulatot varázsolnak Philadelphiában. Eddig szoboszlai meccsben jártam a meccsekre, és hirdettem Magyarország dicsőségét, de érdekes az is, hogy a semleges szurkolók közül a legtöbben argentin mezben vannak egyébként, tehát úgy tűnik, hogy Messinek a legnagyobb a tábora. Mellette vannak, akik brazil mezbe jönnek olyan meccsre is, amihez egyébként a braziloknak nincsen közük. Vannak olyanok, akik tényleg argentinok és brazilok, de sok helyivel találkoztam, akik szintén argentin mezt viseltek. Fullasztó a meleg egy nagy vihar után, és érdekes az is, hogy mégis az ember úgy érzi, hogy megéri az élmény, még akkor is, hogyha a meccsek előtt azért sokat kell sok helyen sorba állni. Az iraki mérkőzésre nagyon sokan iraki népviseletben, burrusszal a fejükön érkeztek, zászlóba csavarták a testüket, de tényleg a dél-amerikai csapatok talán azok, ahol a legtöbb maskarával találkozni. Indiánnak öltöztek, volt, aki tényleg egészen egzotikus és érdekes maszkokat tett magára, és úgy érkezett a stadionhoz. Vannak, akik zenélnek is, és mindenféle zeneszerszámot hoznak magukkal, úgyhogy ez is elég érdekes. A franciák egyébként a nyugodtabb szurkolók közé tartoznak, legalábbis eddig azt tapasztaltam. Engem közben elkapott egy nagyon nagy eső, úgyhogy a szoboszlai meccs sajnos le kellett vetnem most a következő mérkőzésre. Itt Philadelphiában egy ilyen fifás pólóba érkeztem, hiszen csak kézipodgyásszal utazom, ilyenkor nincsenek bőröndbe dolgok, amivel hirtelen elő lehetne rukkolni. Úgyhogy két válogatott meszt hoztam, és azon kívül pedig az ember itt vesz valamit, hogyha úgy érzi, hogy most már azért 5-6 nap után, amikor elázott, akkor nem elég, hogy kimossa a dolgokat. De hát az is érdekes, hogy nem kell nagyon felöltözni. Tényleg itt az a lényeg, hogy az ember élvezze a hangulatot, amit egy labdarúgó világbajnokság jelent. Lehet, hogy az irakiak kevesebben vannak, mint a franciák, de ők csinálták az igazi hangulatot. A francia-iraki mérkőzés félbe szakadt a vihar miatt, emiatt hihetetlenül nagy tömeg kiözöllött a fedett terekre a stadionból. Itt az érkezők előtt óriási tömegnyomor volt. Én azt gondolom, hogy talán még ez veszélyesebb volt, mint hogyha ott maradt volna a viharban a nézők egy része. Minden esetre egy órán keresztül az irakiak csinálták a hangulatot, és a végén már a franciák beálltak az irakiakhoz tombolni, énekelni. A lányok nyakba kérezkedtek, és akkor felemelték őket, de a franciák is, és ott tomboltak, örjöntek, örültek együtt az irakiakkal. Úgyhogy hatalmas nagy bulit csaptak itt, az biztos. Igazán hangzavaros ez a mai műsor. Olyan mikrofont használok, ami zajszűrős, de le kell vennem néha a zajszűrőt azért, mert akkor nem lehetne hallani azt, hogy milyen óriási hangulatot csináltak az iraki szurkolók, úgyhogy emiatt néhány alkalommal azért hallanak olyanokat, amik zajszűrő nélküliek, olyan tudósítás részleteket. Ez a mostani is ilyen. Szakad, ömlik az eső, és kiírták azt, hogy hát az időjárás nagyszerű, folytatódik a mérkőzés. Szerintem mostanra gondolták azt, hogy most már eleget vártak, mint egy órán keresztül rengeteget költöttek, ettek, ittak a szurkolók, meg hát mulattatták magukat az irakiak, meg a többieket is, mert ők csinálták a legnagyobb hangulatot. A franciák azok egy kicsit punnyadtak, és hát ilyen óriási sort és soha nem láttam, mint ami most volt a FIFA boltokban. Gyakorlatilag nem is értem, hogy egy-két órát legalább sorba kellett állni. Nem mertem volna vállalkozni erre, már elrettentett az, hogy a 100-as szektortól egészen a 118-asig ért a sor, és hát oldalazva kellett mozogni. De az biztos, hogy hatalmas hangulatot varázsoltak ide az irakiak, hiába vannak számra kevesebben, mint azok, akik francia meszt viselnek, vagy a franciáknak drukkolnak, de az irakiak sokkal több dobot hoztak magukkal, sokkal több hangszert hoztak magukkal, és nagyon jó hangulatot hoztak magukkal, meg olyan kis feliratokat, hogy hát végre itt vagyunk a VB-n. Nekik az az esemény, hogy itt vannak, hogy eljöhetnek ide. Sokan közülük, akik gazdagabbak, azok eljöttek Irakból, de sokan vannak a diaszpora tagjai közül itt, és amit itt produkáltak a szünetben, hát a kényszerű vihar szünetben, mint egy órán keresztül, az fantasztikus volt, elképesztő. A meccsek során kipróbáltam a Philadelphiai stadion tetejét is, ahol nem ázok meg, és lehet látni Philadelphia felhőkarcolóit, mert olyan a stadion, hogy egy kis résen lehet látni a várost, és elképesztő felvételeket tudtam készíteni. Megint más kérdés, hogy azért a játékosok nehezen voltak kivehetők, bár minden szögből lehet látni a pályát, és voltam az első sorban is, de ténylegesen az első sorban. Ugye tudtam szerezni olyan jegyet, ami a Burkina Faso labdarúgó szövetség, egyik labdarúgó alapítvány jegye volt, meg tudtam más miatt is, és lényeg az, hogy bejutottam az első sorba is. Nekem ez óriási élmény volt, hogy 6 méterre voltam Mbappétól, és a gólját is lényegében szinte test közelben láttam. De hát fentről is jó, lentről is jó, még szakadó ömlő esőben is jó a világ legnagyobb sztárjait látni, hatalmas élmény egy foci rajongónak, és végighallgatni, végignézni azt, amit a szurkolók csinálnak így bemutatóként, hát az megint egy hatalmas nagy élmény. Nagyon érdekes hazafelé jönni a mérkőzésekről. Most is az egyik meccsről éppen hazafelé tartok. Nagyjából 8-10 villogó rendőrautó irányítja a forgalmat, a tömeg megy kifelé, de nincsen akkora zsúfoltság, mint érkezéskor, mert hogy nagyon sokan még ott maradnak a stadion környékén, van, aki elmegy vásárolgatni, megint más nézi a másik meccset, hiszen az első időszakban még, de még a kieséses rendszer elején is több meccs van egymás után, úgyhogy lehet óriási kivetítőkön nézni mindenhol. A személyzetet iskolabuszok szállítják. Érdekes ezek a nagy sárga amerikai hatalmas autóbuszok azok, amelyek alapesetben a diákokat viszik, ilyenkor meg a személyzetet. És hát a stadionok környékén pedig rengeteg olyan étterem van, ahol lehet folytatni egy kicsit az ünneplést, vagy a bulizást. A kis csapatok is ugyanúgy jól érzik magukat, hiába kapnak több gólt a nagyobbaktól, mert örülnek, hogy egyáltalán itt vannak. Metró már korán sem annyira zsúfolt, például itt Philadelphiában, ahol most hazafelé sétálgatok a mérkőzés után, úgyhogy ezt is nyugodtan be lehet vállalni, és nagyon sok élelmes vállalkozó pedig a saját autójával idejön, és leszolítgatja a turistákat. Az elején még 50-60 dollárt kértek, a végén már olyan 40 dollár is elég volt, hogy bevigyék az embert a városközpontba. Olyan 12 ezer forint, tehát közel-távol nálunk is ennyi lenne egy taxi. Nincs egy reptér távolság, Ritz Friends reptér belváros távolság, de majdnem annyi. Tehát nagyjából nálunk is ugyanennyi lenne, úgyhogy be lehet ezt vállalni, és nem verik át az embert, azt tapasztaltam. Vannak lovas rendőrök is, csendőrök, önkéntesek. Érdekes, hogy nagyon sok önkéntes dolgozik, aki fogja és cipeli egyáltalán a nagy zászlókat, hiszen minden mérkőzés azzal indul, hogy óriási zászlókat felterítenek a gyepre, kiszaladnak velük, középen a FIFA logója, és azt követően ezeket összehajtják és elviszik. Meg hát a végén pedig vannak az interjúk is, úgyhogy amikor közel vagyunk hozzájuk, akkor a nagy sztárokhoz, akkor erről is lehet fotókat, videókat készíteni. Hazafelé menet is vannak árusok, lehet mangót kapni, például nagy divat az, hogy sós mangót, meg csípős mangót is kínálnak. Dinnyéket is, ugye a gyümölcsárosítás az most nagy trend, New Yorkban is ez volt, de Philadelphiában szintén ez. Meg húsokat is sütögetnek, és vannak, akik spontán grilleznek a parkolóba. Ez nekem megdöbbentő volt, de nem szólnak érte és hagyják. Rengeteg a hajléktalan. Ez is furcsa volt, hogy New Yorkban is, de itt Philadelphiában is nagyon sok hajléktalannal találkoztunk, akár a mérkőzésekre vezető úton, akár a belvárosi részben. Kihasználják, használják azt, hogy sok a futballszurkoló, úgyhogy van, aki énekel, van, aki csak elmondja azt, hogy éppenséggel miért került az utcára, van, aki elmondja, hogy ő katona volt. És hát közben, amíg hazafelé sétálgatunk, persze most is az éttermekből, amelyek mellett elmegyünk, hallatszik a mesnek a közvetítése, a következő mérkőzésnek a közvetítése, mert hát mondom, folyamatosan jönnek itt a jobbnál jobb mérkőzések, de ha a mérkőzés nem jó, a hangulat akkor is jó. Hogyha veszít valakinek a csapata, mivel hogy nem magyar csapatban itt, akkor nem tudok igazából elkeseredni, úgy Isten igazából. Kérdezték tőlünk, hogy most Franciaországnak drukkolunk, vagy Iraknak, például a francia-irak meccsen. Hát mondtuk, hogy nekünk mindegy, legyen jó meccs, és hát abban a szempontból jó volt, hogy Mbappét láttuk gyakorlatilag 5 méterről, mert hogy annyival ment el mellettünk, és látszott rajta, hogy jó kedve van, és rugott is, két gyönyörű volt. Érdekes, hogy egyébként én egyszer aláírattam vele egy labdát, akkor még nem volt világbajnok. Szintén egy világbajnokságon kint még Oroszországban az elején, aztán talán a francia-dán meccs előtt. De azzal együtt a hatalmas sztárokhoz azért nem tudunk közel kerülni, beszállnak utána rögtön autóbuszba és viszik el őket, nagyon komoly a biztonsági előírás, villogó autók jobbra-balra mindenhol, a FIFA fontos tisztségviselőit is ilyen autókkal viszik. Van egy úgynevezett hospitality program, hogyha valaki nagyon sokat fizet a jegyért, akkor tényleg VIP körülmények között étellel, itallal, kiszolgálással nézheti a meccset, de nem irigylem őket őszintén, mert szerintem nem erről szól a VB, hanem pont arról, hogy ott legyünk a többiekkel együtt, ott legyünk azokkal, akik eljönnek Irakból, és az utolsó pénzüket is arra fordítják, hogy itt egyszer lássák a válogatottjukat a világbajnokságon szerepelni, és eljussanak Amerikába. De mondom, főként egyébként a diaszpóra tagjai vannak itt, akik itt dolgoznak, itt élnek. Kevesen tudják megfizetni például, hogy Irakból ide meccset nézni jöjjenek. De az afrikai csapatok közül is azért vannak, akik vállalkoznak a túrára, azoknak a szurkolói is itt vannak. Mindig hoznak dobokat, zeneszerszámokat, buvuzelát, vagy bármi mást, és komolyan készülnek arra a kirándulásra, amit úgy hívnak, hogy labdarúgó világbajnokság. Hölgyeim és uraim, önök az Egyesült Államokból hallották a labdarúgó világbajnokságról a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!